Milyen témák lesznek a mai műsorban, Péter?
Szlovákiával kezdünk, ahol Pozsonyban Európa keresztényei imádkoztak a megtérésért. Azután beszámolunk arról, hogy a katolikus amerikai főpapok továbbra is kiállnak a bevándorlók védelmében. Majd Németország következik, ahol az iszlámisták kettős stratégiája okoz gondot. Az Európai Unió egyik vezető hatalmának súlyos problémát jelentenek a korábbi évtizedekben befogadott másod- és harmadgenerációs török és arab muzulmánok.
Víz Péter húsvéti jegyzete következik.
Éppen tegnap, Nagyszombaton ünnepeltük Jézus dicsőséges föltámadását, amelyben magára vette az emberi sorsot. A húsvét a keresztények legnagyobb ünnepe, amelyre bőjttel készítjük föl, és megtisztítjuk a lelkünket. Jézus is elvonult a pusztába, hogy a Szentlélek vezetésével a lélek ösztönzésére 40 napig bőjtöljön. Majd a szent napok leteltével Galileába megy, ahol Isten evangéliumát hirdeti. Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. A bőt segít megszabadulnunk az anyagi természetű világi dolgoktól, hogy újra Istenhez forduljunk, és az ő parancsait kövessük. A bőt különleges alkalom a jó cselekedetre. Ez pedig közel visz minket a CSI küldetéséhez. Ebben a hónapban Észak-Afrikára fordítjuk a tekintetünket. A hatalmas térségben is üldözik és bántalmazzák Jézus kisebbségbe szorult követőit. De ne feledjük, mindig a gyöngékkel és elnyomottakkal fizettetik meg az árát azoknak a döntéseknek, amelyeket a világ politikai vezetői más régiókban hoznak róluk. Ezért kerülnünk kellene minden konfliktust az arab világgal, hogy ne adjunk okot a muzulmánoknak a nem iszlám kisebbség elleni támadásokra. Az ott élő keresztények is szabadságra, békére és nyugalomra vágynak, és Isten áldásában bíznak. Nagyon sokat számít, és rendkívüli erőt ad nekik minden értük mondott közben járó ima. A húsvéti föltámadást követő pünköstkor a Szentlélek heves szélvész és égi zúgás kíséretében kiáradt, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Jegyzi meg a Szentírás, hangsúlyozva, hogy a tanítványok mind együtt voltak. Senki sem hiányozhatott közülük. Együtt és egységben, sorsközösségben voltak, amikor egyszerre lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Az előttünk álló pünkösd, tehát az összetartozás öröme is. Ezért fájdalmas látni, hogy vannak hittestvéreink a távolban, akiket kirekesztenek, üldöznek, megbüntetnek és gyűlölnek, csak mert Jézust követik. Imáinkban ne feledkezzünk meg róluk, és alázatosan, de kitartóan kérjük a Szent Lelket, hogy hozzon nekik is megszabadulást. A CSI helyi kapcsolatai révén rendületlenül reményt és segítséget nyújt a kilátástalan helyzetbe jutott kiszolgáltatottaknak. Áldott húsvétot kívánva, hálásan köszönjük az önök fáradhatatlan támogatását.
Víz Péter húsvéti jegyzetét hallották. Áldott, kegyelmekben gazdag húsvétot kívánunk minden kedves hallgatónknak és támogatónknak.
És most pozsonyi beszámolónkat hallják.
2017. március 24 és 26 között Pozsonyban az Elán nevű sportcsarnokban több mint 1200-an gyűltünk össze Európa számos országából, kb. Több mint 25 országból, azért, hogy együtt imádkozzunk Európa megtérésért, az ébredésért, hogy az emberek komolyan vegyék Isten szavát minden egyházon belül, tehát a katolikus egyházon belül is, illetve a protestáns felekezetek, kis és nagy egyházak gyülekezetei is. Azzal kezdődött a konferencia, hogy levetítettek egy filmet, ami nagyon komoly számadatokat mutatott be arról, hogy mi várható Európában 20 éven belül, hogyha az emberek nem veszik komolyan a hitet, és nem kezdenek el hitben és szeretetben élni. Hát ez a kisfilm, a statisztikai kisfilm azt mutatta be, hogyha az egyház nem áll talpra, a keresztény egyház, a katolikusok és a protestánsok, és nem kezdenek el evangelizálni, akkor 20 éven belül a kereszténység megszűnik Európában, és muzulmán hívő lesz mindenki. Tehát ezért mi nagy felelősségünk, hogy imádkozzunk és éljük a hitünket, és a hit alapja Jézus Krisztusban való szeretet, és a szeretetből fakadó cselekedetek, illetve az evangelizáció.
Kik voltak a konferencia rendezői?
A Pozsonyi Imádságháza rendezte ezt a konferenciát. Vladó volt a főszervező. A Jeruzsálemi Imádságházából Tom, illetve két Hess jött. Ők voltak az első alapítói a világon az első imádságházának az Olajfák hegyén. Ez egy protestáns lelkész és a felesége, és több mint 30 éve imádkoznak azért, hogy az emberek megtérjenek, tehát elfogadják Jézus Krisztust, mint megváltójukat, mind a muszlimok, mind a zsidók, illetve hogy a keresztények között egy ilyen új evangelizáció ébredés induljon el.
Tehát ők Izraelből érkeztek? Miért pont ez az ország az, ahonnan a kereszténység megújítóit várnunk kell?
Hát ők protestáns felekezetűek, de 30 évvel ezelőtt az úr arra indította Tom Hess lelkészt, ő Amerikában élt egyébként, és onnan ment ki Izraelbe, hogy egy kicsi házat, egy tornyot építsen, hogy ott imádkozzon, mert ahogy ő tanulmányozta a Bibliát, arra jutott, hogy Dávid király idejében ott állt a Dávid sátora, egy imádságháza, ahol 4000-en szolgáltak éjjel-nappal, dicsőítették Istent, és hogy kiáradt az Isten dicsőségére ebben az időben Izrael országára, béke volt, és jólét, és ezért kezdett el imádkozni ott, hogy Izrael egy olyan meghatározó ország a kereszténység életében, meg a zsidóság életében, meg az emberiség életében is, mert pontosan ott született ugye Jézus Krisztus a megváltó.
De hozzá kell tennünk azt is, hogy az iszlámban is rendkívül fontos szerepet játszik, hiszen mindhárom vallásnak a szent helyei megtalálhatók ebben az országban.
Igen, de azért is fontos ez a keresztények számára, hiszen a megváltó Jézus Krisztusnak a országa, illetve Jeruzsálem a nagy király városa. Tehát ő ott indította el ezt az imádságházát, amiből aztán ez egy nagy kivirágzás volt, mert Amerikában, Kansas City-ben is van egy hasonló imádságház, ahol 4000-en szolgálnak. A világon számos imádságháza található már, és 20 éven belül, hogyha így gombamód szaporodnak, ahol közösen összegyűlnek a keresztények, katolikusok és protestánsok, hogy dicsőítsék Istent, van, ahol 24 órában, van, ahol kevesebb időben, akkor valóban elindulhat egy megújulás, egy evangelizáció, egy ébredés a világon. Európában is számos ilyen imádságháza létezik, közöttük Pozsonyban is, illetve Magyarországon már 5 ilyen imádságháza van, de itt is alakulóban van már egy 6. És azt vették észre, hogy ahol ezek az imádságházak megjelennek, az emberek elkezdik komolyan venni a hitüket, komolyan odafordulnak Istenhez, és ebből nagy az Isten szeretetből ember szeretet is fakad, tehát sokkal jobban odafigyelnek egymásra, és ez a szeretetteljes odafigyelés, a hit valódi megélése vezet oda, hogy a hitetlenek is elkezdenek megtérni, mert ők is szomjaznak arra, hogy az élő Istennel találkozhassanak. És ezeken a helyeken, nagyon sok helyen megjelentek az imák hatására és a dicsőítés hatására a jelek és a csodák, gyógyulások, lelki, pszichikai, de fizikai gyógyulások is.
És most kanyarodjunk vissza Pozsonyhoz. Kik voltak itt a főbb előadók?
Tom és Kate Hessen kívül, akik az Olajfákhegyi Jeruzsálemi Imádságházának az alapítói, a főbb előadók voltak Heidi Baker Mozambikból, aki egy 500 fős árvaházat vezetott, Ben Fitzgerald, aki Ausztráliából származik, és azért él most Európában, hogy itt az evangelizációt szolgálja, illetve Suliman Manzur, aki eredetileg Pakisztánból származik, de élete nagy részét Svédországban tölti, és a muzulmánok evangelizálását végzi.
Ez egy nagyon színes és gazdag nemzetközi társaság, és feltehetően különböző kultúrákból is származnak. Mi az, ami a fő erejét adhatja ennek a közösségnek?
Hát a legfőbb ereje az Jézus Krisztusban való hit. Tehát elhisszük, hogy ő valóban él, és hogy ebben a hitben éljük a mindennapokat. Tehát többen is arról számoltak be, hogy számos ilyen jelet és csodát láttak megvalósulni, amikor emberekért imádkoztak, és azok meggyógyultak akár lelki betegségből, akár fizikai betegségből, vagy halott támadt föl, tehát Mozambikban Heidi Baker szolgálata során ez többször is előfordult. Emberek befogadták Jézus Krisztust a szívükbe, mint az élő Isten fiát, megváltójukat. Tehát mondták, hogy nagyon fontos ezért imádkoznunk az ellenségeinkért, illetve azokért, akik nem fogadják el Jézus Krisztust, mint megváltójukat. Gondolunk itt a muzulmánokra, zsidókra és a buddhistákra vagy hindukra, tehát más vallásúakra, hogy ők is be tudják fogadni Jézus Krisztus, mint megváltót az életükbe, mert ez tud egy radikális változást hozni.
Ismerik ezek a messzi földről érkezett előadók az európai helyzetet, és ha igen, akkor milyen konkrét válaszokat tudnak adni azokra a kérdésekre, amelyek itt leginkább foglalkoztatják ezt a kontinenst?
Igen, mondom, Ben Fitzgerald itt él már pár hónapja Európában, és ez a célja, hogy több évig itt, akár évtizedig is itt éljen, illetve Suliman Manzur is Svédországba jár, illetve ha meghívják más országba, akkor oda is szívesen megy téríteni a muszlimok között. Mindannyian arról számoltak be, hogy az Isten szeretete és ereje az meg tudja téríteni az embereket, és akkor egész más módon nézik a világot és a másik embert. A muszlim nem ellenségként tekint a keresztényre, hanem testvérként. Mondták, hogy ezért fontos, hogy imádkozzunk a más vallásúaknak a megtéréséért, mert Jézus Krisztus az út. Tehát ő az, aki békét tud adni minden ember szívébe. Tehát a szeretettel való odafigyelés, a másikra, a másikért való ima, ezek azok, amik ezt az egységet szolgálják. Az idei év vagy hatalmas jubileumi év, ugye a reformáció 500 éves évfordulója van. 67-ben, 50 évvel ezelőtt került vissza Jeruzsálem ismét Izraelhez, illetve 30 évvel ezelőtt alakult meg a világ első imádságháza pont az Olajfák hegyén, ahol Jézus Krisztus a mennybe ment. Tehát ezek nagyon fontos évfordulók, és azt fejezték ki többen ezek az evangelizátorok, hogy fontos, hogy ebben az időben megragadjuk ezt a jubileumot, hogy kérjük, hogy Isten szent lelke még nagyobb erővel áradjon ki Európába, hogy Európa meg tudjon térni, fel tudjon ébredni az alvó álomból, és hogy összefogjanak a katolikusok és a protestánsok az ortodoxokkal, hogy együtt hitben, reményben és szeretetben hirdessék az evangéliumot, hogy Európa megtérjen, és hogy a muszlimok is megtérjenek.
De hogy látják ők ezt a folyamatot, a térítésnek ezt a rendszerét? Ez egy egyirányú folyamat, meg kell változtatni a másik felet, vagy pedig interaktivitásról van szó, amelyben mindkét fél megváltozik? És ha igen, akkor ez konkrétan mit jelent?
De azt jelenti, hogy ők elkezdtek beszélgetni ezekkel az emberekkel, a menekültekkel, akár táborokban, vagy akik már ott élnek, akár Németországban, Svédországban, vagy Franciaországban, és meghívják őket ilyen ébredési alkalmakra, ahol imádkoznak értük, ahol megosztják velük az evangélium örömhírét, és elkezdik velük felvenni a kapcsolatot, tehát, hogy hogy megismerjék az élő hitet, az élő Istent. És nagyon sokszor ez hatalmas nagy változást hozott ezeknek a muszlim embereknek az életében, mert azt tudni kell róluk, hogy ők a Korán egy nagyon zárt világ. Az ő Istenük nem a szeretet Istene, nem is nevezik atyának, hanem egy felsőbb rendű lénynek, akinek engedelmeskedni kell. Egész más ez a fajta evangelizáció, mint a muzulmán evangelizáció, ugye, mert ez nem erőszakkal történik, hanem Isten szent lelkének az erejében. Tehát ezért kértek mindenkit, hogy imádkozzon ezekért az evangelizációs alkalmakért és az evangelizátorokért, hogy az Isten igéje az nyitott szívre hújjon az emberekben, legyenek azok hitetlenek, vagy muzulmán hívők, vagy más vallásúak, hogy valóban az életükben az elvetett ige az gyümölcsöt tudjon hozni.
Kedves hallgatóink, Pór Tünde beszámolóját hallották a Pozsonyi Európai Imádságháza 2017-es konferenciájáról.
Következő témánk az Amerikai Egyesült Államok, ahol a katolikus főpapok kitartanak a bevándorlók védelme mellett. Mivel indokolják ezt a hozzáállásukat?
Ezzel a témával már foglalkoztunk egyszer, ahol részletesen beszámoltunk püspökök és érsekek nyilatkozatairól. Most ezt folytatjuk annyiban, hogy újabb katolikus főpapok csatlakoztak a nyilatkozatokhoz. Egy újabb katolikus érsek sürgeti az USA bevándorlási törvényének megváltoztatását, egy másik főpap pedig arra kéri a kormányt, hogy ne válasszák el az anyákat gyermekeiktől. Volt olyan bíboros is, aki elkísért egy kitoloncolással fenyegetett nagypapát a meghallgatására. Az amerikai katolikus főpapok megpróbálják eloszlatni a félelmet. Könyörületre szólítják föl a washingtoni kormányt és mindenkit, hogy lássák meg végre Isten teremtményét a becsmérelt és megalázott bevándorlókban.
José Gómez, Los Angeles érseke és az Amerikai Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke, gondolom szintén bevándorlóktól származik a nevéből ítélve. Ő mit nyilatkozott most ezzel az új emigrációs törvénnyel kapcsolatban?
Az érsek úr kijelentette, az emigráció korunk emberi jogi próbája. És most folytatjuk az idézetet. A templomainkban ezt hirdetjük. Somos familia, en las buenas, en las malas. A bevándorlók a mi családunk jó időkben és rossz időkben egyaránt. Örökre összetartozunk. Ezért az egyház mindig a bevándorlásról szóló viták középpontjában állt, és így lesz ez a jövőben is. Nem hagyjuk magára a családunkat, és mindig szót emelünk értük, jelentette ki Gómez érsek 2017. március 8-án Los Angelesben. Az emigráció korunk emberi jogi próbája. Az a politika, amely pusztán a deportálást ismeri anélkül, hogy megreformálna a bevándorlás módját és rendszerét, emberi jogi rémálommá válhat. Erkölcsileg elfogadhatatlan azt mondani, ez csak az ő hibájuk, vagy ezt érdemlik, akik nem tartják be a törvényt. Ők is csak emberek, Isten gyermekei. Nem számít, mit rontottak el, mondta az érsek.
És úgy folytatta, hogy aggódik azokért, akiknek a szíve nem képes irgalmasságot gyakorolni, vagy jogosulatlan bevándorlót látnak Isten gyermekében. Soha nem fogadhatjuk el az igazságtalanságot és a gyalázkodást, tette hozzá.
Gustavo García Siller, San Antonio érseke is csatlakozott ehhez, és arra kérte Washingtont, hogy állítsák le azt a tervet, mely szerint a bevándorló anyáktól elválasztanák a gyermekeiket. Ugyanis az amerikai kormányhivatal 2017. március 6-án egy ilyen értelmű törvénytervezetet terjesztett elő. Az érsek igazságtalannak és embertelenek nevezte a határőrizeti szervek módszerét. Most idézünk tőle: Püspök testvéreimmel és több millió jó akaratú emberrel együtt kijelenthetem, hogy a családok ilyetén szándékos szétválasztása borzalmas igazságtalanság. Ez egy támadás az emberi méltóság ellen. Gomez érsek így folytatta: A politikusok ma megosztottabbak, mint bármikor. A tétlenség és a közöny olyan csöndes emberi jogi tragédiát okozott, amely Amerika szerte közösségről közösségre terjed ebben a nagyszerű országban. Mit akarunk elérni azzal, hogy elvesszük egy apától a kislányát, vagy egy anyától a kisfiát, teszi fel a kérdést az érsek. Nemzeti bevándorlási politikánk mindössze annyi, hogy deportáljuk azokat az embereket, akiknek nincsenek megfelelő papírjaik. Miközben embertelennek érezzük ezt a bánásmódot, több millió férfi és nő él örökös szolgaságban. Minimálbérért robotolnak az éttermeinkben, gyárainkban, kertjeinkben, házainkban, szállodáinkban, vagy verejtékkel művelik a földjeinket. Miért nem azokat büntetjük, akik alkalmazták őket, vagy a kormányhivatalnokokat, akik nem szereznek érvényt a törvényeinknek? Szerintem ez így nincs jól. A szomorú igazság az, hogy a deportáltak nagy többsége egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, folytatta Gomez érsek.
Joseph Tobin Newark bíborosa elkísért egy deportálással fenyegetett nagyapát, az 59 éves Catalina Guerrerót a meghallgatására, aki 25 év óta él az Egyesült Államokban. A bíboros együtt imádkozott Guerreróval, akit újabb meghallgatásra rendeltek vissza a hatóságok. Kiutasítási ügyéről májusban döntenek. A bíboros ezután ezt nyilatkozta:
Nem kísérhetem el mind a 11 millió embert, aki papírok nélkül él az államokban. De annyit mondhatok: nézzétek, nekik is van arcuk, nekik is van történetük, és mindannyiunknak sokkal jobb lenne, ha békén hagynánk őket.
De kik is ezek az amerikai katolikus főpapok? Mit lehet róluk tudni?
José Horácio Gomez az Amerikai Egyesült Államok egyik legjelentősebb egyház megyéje, Los Angeles 65 éves érseke, Mexikóban született, tehát ő is bevándorló gyermeke. Gomez érsek már 2015 októberében felszólalt a Vatikánban tartott szinóduson a migráció ügyében. Ez volt a szinódus egyik súlyponti témája. És most szintén tőle idézünk. Az USA-ban több mint 11 millió illegális bevándorló él. Ők a mi családunk részét képezik, és segítségre szorulnak. Az Egyesült Államokban nagyon fontos kérdés az egység témája, és a szinódusnak olyan üzenetet kell közvetítenie, amely megmutatja, hogy a család olyan intézmény, amelyre mindig lehet számítani, hangoztatta akkor Los Angeles érseke.
És kicsoda Gustavo García Siller?
Ő a texasi San Antonio érseke, a 60 éves főpap korábban Chicago püspökeként szolgált, és már 1980-tól szorosan együttműködött a bevándorló közösségekkel.
És Joseph William Tobin bíboros?
Ő New York érseke, az elmúlt adásban szintén kitértünk erre a témára, és akkor az ő nyilatkozatát is ismertettük. A 64 éves katolikus főpap korábban Indianapolis érsekeként az egyházmegye menekült és bevándorló szolgálatának vezetője volt.
Ugye az Amerikai Egyesült Államok népszerűbb nevén egy ilyen melting pot, tehát egy olvasztó tégely, hiszen maga az Egyesült Államok is menekültekből áll jó részt, kezdve az indiánoktól, akik őslagosoknak számítanak, de hát ők is az alaszkai földnyelven jöttek oda erre a földrészre, illetve utána Kolumbusz Kristóf után, Amerika felfedezése után érkeztek oda az újabb bevándorlók. Az USA-ban több menedékvárost is számon tartanak, Washington mellett például San Franciscót, Austint, Newarkot, San Diegót, Los Angeles, Seattle-t, Chicagót, Boston, Denvert és Philadelphiát. Ezek az úgynevezett menedékvárosok már az ókorban is léteztek. A menedékváros fogalmát minden világvallás, köztük a kereszténység is ismeri. Mit is jelent ez pontosan, Péter?
Már maguk az alapító atyák is kiközösítettek és üldözöttek, elüldözöttek voltak. A múltkori adásban szintén kitértünk a menedékvárosok fogalmára. Itt most csak röviden azért hozzuk ezt újra elő, mert ezek a főpapok, akik újonnan felszólaltak, szintén a menedékvárosok élén állnak. Ez a fogalom maga a Bibliából származik, az Ószövetségi Számok könyve 6 menedékvárost, vagyis régi szentélyt nevez meg, ahol a jövevény és a gyilkos is azilumért folyamodhat. A városok, amelyeket át kell adnotok, mondja a Szentírás, hat városnak kell nektek menedékül szolgálnia. Hármat a Jordánon innen jelöljetek ki, hármat Kánaán földjén, hogy menedéketek legyen. Ezek a városok Izrael fiainak, az idegennek és a körötökben tartózkodónak egyaránt szolgáljanak menedékül, hogy bárki oda menekülhessen, aki nem szándékosan ütött agyon egy embert.
Tehát ezek a főpapok a Bibliára hivatkozva is próbálják ezeket a menekülteket támogatni, hiszen ez Isten akarata volt a Számok könyve szerint, hiszen Isten akaratából jöttek létre már az ókorban is ilyen menedékvárosok.
De láthatjuk azt, hogy milyen mélyen érinti ez az amerikai társadalmat is, ez a kérdés, milyen feszültségeket és ellentmondásokat rejt magában. Tehát egy olyan dologról van itt szó, amelynek nagyon sok vetülete van, és nem lehet feketén-fehéren nézni ezt sem, mint ahogy más dolgokat sem.
Következő témánk Németország. Mennyire hódít itt a szélsőséges iszlám?
Az évtizedekkel korábban érkezett török, illetve arab bevándorlók másod és harmad generációja okozza főleg Németországban ezt a problémát, hiszen szaúd-arábiai, kuvaiti és katari iszlámista szervezetek feltételezhetően kormányaik jóváhagyásával támogatják a németországi szalafistákat. A növekvő hittérítő tevékenység, mecsetek és iskolák építése, valamint imámok küldése mind az iszlám fundamentalizmus terjesztését szolgálja Németországban. Ezt jelentette a Szövetségi Hírszerző Szolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal. A berlini kormány komolyan tart attól, hogy a muzulmán országokból érkező menekültek miatt jelentősen nőhet a szalafista nézeteket vallók száma.
Erről is beszéltek ott a pozsonyi konferencián, és ezért mondták azt, hogy nagyon fontos, hogy az európai egyházak felébredjenek, vagyis hogy megéljék valóban azt az evangéliumi hitet, amit Jézus Krisztus hagyott ránk. És ezt nem lehet elszigetelten tenni, hanem össze kell fogni az összes keresztény egyháznak és felekezetnek, protestánsoknak, katolikusoknak és az ortodoxoknak is.
Azt már a mai Németországban, illetve más országokban is, más Európai Uniós országokban is, például Franciaországban, de az unión kívüli Svájcban is lehet tapasztalni, hogy rendkívül agresszívan és eredménnyel térítenek ezek a szalafista fanatikusok.
Kik is ezek pontosan?
Vissza kell lépnünk a 18. századba ennek a megértéséhez, ahol az arab félszigeten akkor élt Al-Wahhab aszkéta megvetette az igaz hitet, szerinte megcsúfoló, szélhámos és képmutató egyiptomi jövevényeket, de a beduin arabokat viszont nagyra tartotta. Mohammed próféta medinai uralma a muzulmán társadalom letűnt fénykora volt, amit szerinte utánozni kell. Ez a szalafizmus lényege. Wahhab követői a sértő wahhabizmus helyett inkább a szalafista kifejezést használják. Tehát itt az iszlám egy nagyon szélsőséges válfajával állunk szemben. Ők a 7. századi puritanizmust és a tiszta ősökhöz való visszatérést hirdetik, és ebbe belefér az is, hogy a nyugati parlamenti demokráciát teljes mértékben elutasítják. Ez önmagában már egy komoly veszélyforrást jelent Európa szerte, főleg Németországban. A szalafisták nem állnak meg az utcai hittérítésnél, hanem a magánéletre is kiterjesztik az iszlám tanításának ezt a merev és mozdíthatatlan értelmezését. De ez egy másik jellemzője a szalafizmusnak, hogy nem csak a demokratikus társadalmaktól határolódnak el, hanem a többi muzulmántól is elszigetelik magukat. Így a síták és az alaviták az ő szemükben egyszerűen hitetlenek, a szunniták nagy többségét szintén hitetlennek és hitehagyottnak tekintik. A puritánok és a hittérítők mellett létezik egy politikai dzsihádista áramlat is, amely ugyanazt a célt követi, mint a hittérítők, ám sokkal radikálisabb módon. Nyíltan gyűlöletet hirdetnek valamennyi hitetlen ellen, és törvényes eszköznek tartják a fegyveres harcot, vagyis a szent háborút. Ugyanakkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden hívő kész azonnal fegyvert is tagadni.
Mi az, amit a németországi titkosszolgálat tud ennek a szélsőséges vahabista irányzat, iszlám irányzatnak a létezéséről Németországon belül?
A berlini titkosszolgálat mindent megtesz azért, hogy a nyomába eredjen ezeknek a fanatikusoknak, de azt is elmondják, hogy nagyon nehéz a dolguk. Eszerint a szóvivőjük elmondta, hogy Berlinben jelenleg az adataik szerint legalább 50 olyan ember él, aki egykor az iszlám állam oldalán fegyvert fogott a Közel-Keleten. Rajtuk kívül több százra tehető azoknak a száma is, akik potenciális radikális iszlámistának számítanak a német fővárosban. A nyomozók összesen 680-ra teszik a radikális iszlámisták számát Berlinben. Több százan vannak köztük, akik már követtek el erőszakot. Bár az iszlám állam tagjai jelentik a legnagyobb fenyegetést, mindannyiuk komoly kockázatot jelent a közbiztonságra nézve. Ennek a 680 embernek az ideológiája összeegyeztethetetlen a mi szabadságunkkal, és rendkívül veszélyes, nyilatkozta a biztonsági szolgálat szóvivője.
Azt is tartják, hogy Berlin a szalafistáknak az erődje. Mire alapozzák ezt a kijelentést?
A berlini bevándorlásügyi miniszter a szalafizmus bástyájának nevezte a német fővárost. Hasonlóan vélekedett a berlini titkos szolgálat feje is, aki szerint a szalafisták gyűjtőhelye a város. Berlinben becslések szerint 7000 szalafista él manapság, aki a 7. századi iszlám társadalmat kívánja helyreállítani. Ennek értelmében visszaállítanák a saria törvényrendszert, és megfosztanák a nőket szinte minden joguktól. Rendszeresen tapasztalni ma Berlinben, hogy a Korán és más propaganda anyagok másolatát osztogatják a járókelőknek, és ezt nagyon agresszíven teszik.
Hát ezért is fontos, hogy közöttük is terjedjen az evangélium jó híre, tehát erre hívták fel például Ben Fitzgerald, illetve Suleiman Manzur is a figyelmet, hogy ők ezt végzik Németországon belül, illetve Svédországon belül, hogy megkeresik az embereket, és Bibliát adnak a számukra arab nyelven, illetve a saját nyelvükön, és evangéliumot próbálják hirdetni köztük, úgyhogy imádkoznak a gyógyulásokért, hogy ezeket a jeleket és csodákat látva ezek az emberek megtérjenek, mert annyit tudni kell a muszlimokról, hogy nagyon nyitottak a szellemvilágra, az Istenre, tehát szomjazzák a valóságos Istent, és ha őket sikerül megtéríteni, akkor az radikális megtérést jelent, tehát ők akkor egészen megváltoztatják az életmódjukat, és nem lesznek többé ilyen terrorral fenyegető emberek, hanem akkor megismerik Jézus Krisztusnak az örömhírét és a békéjét, és az a békesség teljesen mássá változtatja őket.
De most idézzünk fel egy példát az egyik bajorországi mecset iszlám lelkészének a prédikációjából. Ő ezt hirdette néhány évvel korábban, ami persze nem jelenti azt, hogy ma nem hasonló gondolatokat lehet hallani ezekben a mecsetekben. A hitetleneket a pokol legmélyebb bugyraiba fogjuk űzni. Össze kell tartanunk, és amennyire lehet, őrizzük meg a nyugalmunkat. Most még semmit sem láthattok, de a háttérben már minden készen áll. Készüljetek ti is a megfelelő pillanatra. A demokráciát a saját hasznunkra kell fordítanunk. Európát mecsetekkel és korániskolákkal árasztjuk el. Eddig tart ez az idézet. A fundamentalisták a nyilvánosság előtt törvénykövetőnek és türelmesnek, illetve párbeszédre késznek mutatják magukat. A valóság azonban az, és itt most idézzük a kereszténydemokrata unió elnökének a megjegyzését, hogy egy olyan totalitárius társadalomért küzdenek, amely a mi rendszerünk összes értékét hatályon kívül helyezi.
Mi ebből a tanulság, vagy mire kell figyelnünk?
Itt világosan látszik az al-takia elve, ami azt jelenti, hogy a valódi hitet, illetve az igazi vallási hovatartozást egy ellenségesnek számító környezetben eltitkolják, vagyis a másikat becsapják. Ezek a fanatikus hívők. Tehát egy hazugságot állítanak a vallás terjesztése érdekében. Más szóval állítunk valamit, miközben homlok egyenest az ellenkezőjét gondoljuk. Vagy olyasmit teszünk, ami nem a saját akaratunkból fakad, azért, hogy becsapjunk másokat. Ez az elv egy hihetetlenül veszélyes dolog, az al-takia, és feszültségeket okoz nem csak a muzulmánok és a nem iszlám hívők között, hanem a síták és a szunniták közt is. A síták szerint az al-takia elve az iszlám egyik alaptétele. A szunniták viszont erre már azt mondják, hogy igen, a síták becsapnak minket. Így nem lehetünk biztosak semmiben, és nem adhatunk hitelt a másik szavának, hisz nem tudhatjuk, hogy az pontosan mit akar valójában.
Tehát nagyon fontos, hogy ezt látva még jobban, még többet imádkozzunk Európa megtéréséért, hiszen van most egy ilyen ima mozgalom, hogy a Nagyböjtben kifejezetten Európáért imádkoznak, nem csak Európán belül, hanem a világ több országában is, hogy itt pont ebben a bevándorlási helyzetben elinduljon Isten szeretetének ereje, hogy az emberek megtérjenek, és hogy megnyissák a szívüket Jézus Krisztus előtt, mint megváltó előtt, hogy az életük valóban meg tudjon változni, és az, hogy az egyház élővé váljon, a katolikus, az ortodox és a protestáns egyház együtt, közösen, egy erővel, Isten szent lelkének erejével betöltekezve.
És meg kell ismernünk ezt a gondolkodást, meg kell értenünk ezeknek a mozgató rugóit ahhoz, hogy úgy tudjunk párbeszédbe elegyedni valakivel, hogy meg tudjuk győzni arról, amit mi állítunk.
Ma, amikor megváltunk feltámadását ünnepeljük húsvét vasárnap, fogadjuk be ezt az erőt, amely őt a halálból feltámasztott, a szent lelkének ezt a megújító erejét, és így kezdjünk mi is új életet testben, lélekben és szellemben, hogy együtt összefogva az egyházak közösen az Isten szent lelkével és erejével hirdessék, hogy a mi megváltónk él. Áldott, kegyelmekben gazdag húsvétot kívánunk!
Minden kedves hallgatómnak.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heaven's salvation, purchase of
hitéleti kitekintő.